Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, a mai vasárnap ószövetségi és levélbeli szent ige szakaszát, amit megírva találjuk Mózes 5. könyvének 6. fejezetében, a 12. verstől, és a római levél 11. fejezetében, a 33-tól 36. versig terjedő szakaszban, a következőképpen. Ne feledkezz meg az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Az Urat, a te Istenedet féld, őt tiszteld, és az ő nevére esküdj. Ne kövessetek más isteneket a körülöttetek levő népek istenei közül, mert az Úr, a te Istened, aki közöttetek van, féltőn szerető Isten. Fölgerjed ellened az Úrnak, a te Istenednek haragja, és kipusztít a föld színéről. Ne kísértsétek isteneteket, az Urat, ahogyan megkísértettétek Masszában. Tartsátok meg hűségesen isteneteknek, az Úrnak a parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit, amelyeket megparancsolt nektek. Pál apostol pedig ezt írja: ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mi megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mi kikutathatatlanok az ő útjai. Mert ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadója, vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie. Bizony őtőle, ő általa és őre áll nézve van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretett testvérek, hát egy iskola lelkész miről beszélhet ebben az évszakban, mint az évvégi összefoglalásról? Mi az, ami most meghatározó az iskolai életben? Az évvégi összefoglalások időszaka van, és van itt jó néhány kisebb-nagyobb diák. Mi következik az összefoglalás után? Dolgozat. Így van, témazáró dolgozat. Ezt minden diák jól megtanulja. Lehet, hogy valaki ezt már elfelejtette, ne felejtjük el. Ez az életnek a rendje. Hiába örvendezünk annak, hogy végére értünk egy tananyagnak, utána számot kell adni belőle. És utána mi következik? A témazáró dolgozat után. Hát jön egyfajta osztályzat, igen. Meg bizonyítványosztás, meg ilyesmi. Hát több minden következhet szerintem egyébként hosszabb, vagy közép és hosszabb távon, vagy új tananyag, hogyha ez csak egy ilyen résztémazáró volt, vagy tanév közbeni témazáró, vagy adott esetben jön a felejtésnek az időszaka, ugye? Most a nyári szünet felé tekintünk előre, ha megírtátok az új témazárókat, vagy a következő heti utolsó témazárókat, akkor utána hát úgy érezhetitek, hogy el lehet mindent felejteni. De ne tegyétek, mert az évelei mivel kezdődik? Évelei felmérővel, amiben pont ezt mérjük fel, hogy hát mennyit felejtettetek el, és mennyi maradt meg az előző év tananyagából. De talán lehetünk egy kicsit optimistábbak is, és azt is mondhatjuk, hogy az összefoglalás után jöhet az alkalmazás. Megtanultuk a tananyagot, és most talán az következik, hogy alkalmazzuk a tanultakat. Mózes 5. könyve is egyébként egy ilyen nagy összefoglalás, egy nagy ismétlés és egy nagy összefoglalás, visszatekintés, a összegzés arra, ami a nép mögött van, a pusztai vándorlás végén, és az ebből való tanulságoknak a levonása, újra megfogalmazása, és sok-sok útmutatás arra vonatkozólag, hogy mi fog következni, majd amikor véget ér ez a szakasz, ha úgy tetszik a tanulásnak az intenzív szakasza, ott a pusztai vándorlásban, és megérkezünk az ígéret földjére, ahol majd egy másfajta élet, egy szabadabb, letelepedett élet, mondhatjuk a nyári szünet, volt jelen. Az összefoglalásnál, vagy a bizonyos ilyen ismételgetéseknél azért eszembe jutott a diákok reakciója, számtalanszor van az, hogy hát ez már volt. nézzük a filmet, több részletben nézzünk esetleg egy fontos filmet, amiből tanulunk valamit, és hogyha a tanár olyan jelenettel kezdi, ami az előző órán már látszott, vagy bejátszó volt, csak mondjuk azt szeretné, hogy egy kicsit úgy ráfussunk az eseményekre, hogy hol is hagytuk abba, akkor rögtön fönn van 3-4 kéz az osztálytán, hogy ez már volt, ezt már láttuk. Ez ugye ez már nem érdekes, hogy ezzel már miért foglalkozunk. Az más kérdés, hogy tudjuk-e, hogy mi a tanulsága, vagy mi volt ebből fontos. De hát ezt már láttuk. Kicsit várok, hogy itt ez a gerjedés elmúljon talán. Ezt már láttuk, ezt már tudjuk, miért van erre szükség. Nem múlik. És hát természetesen egy dolog az iskolapadban tudni a tananyagot és ismerni, meg a felmérő dolgozatban, és egy másik dolog, hogy egy megváltozott környezetben kilép a nyári szünetbe, vagy kilép az iskolapadból az életbe, felismerem-e, hogy ennek vagy annak a tananyagnak az alkalmazásáról van szó. És úgy végig gondoltam, hogy milyen tantárgyakat tanulunk az iskolában, meg tanítunk az iskolában, és vannak olyanok, amiket talán egyszerűbb és egyértelműbb alkalmazni. Tehát, hogyha ki akarom számolni otthon, hogy hány négyzetméter térburkoló követ kell vennem a nyári kerti munkálatokhoz, akkor ugye alkalmazom azt, amit megtanultam a terület, meg kerületszámításról a matematika órán. Esetleg elmegyek a piacra, és ki kell számolni, hogy mi mennyibe fog kerülni, tehát ezek ugye egyszerűek. Hát a nyelvtant alkalmazni, feltéve, hogy sikerült megtanulni, ez egy jó dolog, lehet, hogy segítségünkre van mondjuk ugye főleg a helyesírásban. Ha vannak irodalmi emlékeink, akkor talán, ez már ugye egy kicsit nehezebb téma, talán eszünkbe juthatnak ezek egy-egy élethelyzetben, hiszen az irodalomban sok-sok életérzés jön elő, ugyanazt élem át, mint egy-egy költő, aki ezt szépen meg tudta fogalmazni. Hát talán az egyik legnehezebb az a történelem. Én szeretem a történelmet, de sokan nem szeretik, és nem is sokan értik ezt, hogy miért van ez a jó kis mondás, hogy a történelem az élet tanítómestere. Hát ez ugye a rejtély kategória sokak számára, pedig milyen jó lenne, ha a körülöttünk lévő világban el tudnánk igazodni az alapján, hogy értjük, hogy mi történt az előző évtizedekben vagy évszázadokban. És hát talán a mély pont a hittan meg a Biblia ismeret. Soha nem felejtem el, amikor az egyik diákom azt mondta annak idején, hogy Dávid bácsi, ennek az egésznek mi értelme van? Mert hát a kémia, hát azt még értem, hogy az majd az életben, hát ilyet sem hallottam egyébként túl gyakran diáktól, hogy a kémiáért lett volna oda, de a kémia, tehát a hittan, hát válasz nélkül hagytam. Szóval se jutottam. Ugye a hittan, ami sokak számára csak a más világról szól esetleg, mi haszna van ennek az egésznek. Szóval, hogy mi van a tananyaggal, amit megtanultunk az életben, azt hol és hogyan tudjuk alkalmazni, és amikor most itt vagyunk Szent Háromság ünnepén, akkor nem csak az iskolai tanév vége felé közeledünk, hanem végére érünk az ünnepekkel teli féléves időszaknak. Ami ugye a tananyag kibontása, új és új történetek Jézus születésétől elkezdve, a szenvedés történetén, halálán, feltámadásán át, egészen pünkösdig, számtalan esemény, újra és újra végigéljük, megtanuljuk, üzenete lehet ezeknek számunkra, és most valahogy végére érünk ennek a történetnek. És akkor mi következik? Hát egyfajta összefoglalás és biztatás az alkalmazásra. Most még éppen fehér az oltárterítő, jövő vasárnaptól zöld lesz az oltárterítő, a növekedésnek a színe. El van vetve a mag, és várjuk a növekedést, a termést, a gyümölcstermést. Hát erre utal ez a liturgikus évünkben, fantasztikus üzenete van ennek. És akkor itt van ez a mózesi ige, amiben, hát ha nagyon röviden akarom összefoglalni, akkor két komoly instrukciót láthatunk, vagy foglalhatunk össze. Kicsit ilyen poroszos pedagógiával, emlékezz és szolgálj. Emlékezz és szolgálj. Ez talán nem annyira szívderítő, ma egy kicsit ilyen simogatósabb pedagógiával talán átfogalmaznánk ezt, és így fogalmaznánk meg. Ne felejtsd el, amit átéltél és megtanultál, éld, kamatoztasd, teremd meg a gyümölcsét. Tehát ne felejtsd el, amit átéltél és amit megtanultál, kamatoztasd, teremd meg a gyümölcsét és fordítsd életre mindazt. Röviden mire tanít minket Izraelnek a helyzete, és mindaz, amiről Mózes itt beszél ebben a szakaszban, és hát nyilván hosszabban is, de most csak egy rövid néhány vers van előttünk. Izrael népét fenyegeti az a veszély, hogy megérkezve az ígéret földjére, letelepedve, egy jóléti anyagi kultúra keretei közé megérkezve, és ott élve, egyszerűen elfelejti, hogy honnan jött. Hogy kinek köszönheti az életét, a szabadulását, és mindenét, amilyen van. Mert ott mások az életkörülmények. A pusztában naponként kell megküzdeni és átélni azt, hogy az Isten gondot visel a mannával, a fűrjekkel és mindenféle módon küzdelmek közepette. Tudjuk jól, hogy ez nem volt könnyű lecke Izrael számára sem. De hát ott az ígéret földje, a tejjel, mézzel folyó Kánaán, a jóléti, anyagi kultúra keretei. És egy picit talán ráismerhetünk magunkra, hiszen mi is egy ilyen világban éljük, éltük az életünket, és minket is fenyeget ez a fajta feledékenység, kicsiben és nagyban. Hogy sokszor a tárgyak és élmények szerzése és birtoklása határoz meg bennünket. Egy ilyen világ épül körülöttünk, ahol ha nem posztoljuk, hogy valami megtörtént velünk, akkor az meg se történt. Ha nem irigykedhetnek a szomszédok, hogy mi az egész életünk arról szól, hogy a Seychelles-szigeteken nyaralunk, vagy a Kanári-szigeteken, mert csupa ilyen képpel van teli a profilunk, akkor ugye hát nem is történt velünk semmi, és ez határozza meg az értékünket, és ez alapján értékeljük mi magunk is sokszor magunkat le, hogy hát velem nem történnek ilyenek, akkor én biztos kevesebbet érek. Mi adja meg az értékemet, és honnan jövök? A szabadulás élményében fogant meg ez a nép, Izrael népe, a megváltás eseményéhez kötődő hit, a mi hitünk is, kedves testvérek, ha az újszövetségre gondolunk, hogy az újszövetség is erről szól, hogy valahonnan ki kell, hogy szabadítson minket Jézus Krisztus, és onnan élünk igazán. Gondoljunk a Nikodémussal folytatott párbeszédére is, szükséges víztől és lélektől egyaránt újonnan születni, mert lehet, hogy testileg élünk, de Jézus nem egyszerűen erről beszél, hanem egy lelki újonnan születésről, ami ha nem történt meg, akkor csak valami vegetálásról beszélhetünk az életünkben. Szóval valahonnan elindul a mi hitünk is a megváltás eseményéből, de hát merre felé tartunk. És ne felejtsük el soha, hogy miből és honnan szabadított meg Isten. Itt ebben az online időszakban több gyülekezet életében volt nekem is alkalmam betekinteni, és többfelé jártam templomba otthon a fotelben ülve, és az egyik helyen márciusban hallottam, hogy egy olyan bibliaórát, online bibliaórát szerveztek, aminek az volt a címe, hogy Talpra Magyar, nyilván évszak szerinti aktualitása volt ennek, és az volt az alcíme, hogy arról beszélgethetünk ezen az alkalmon, hogy miből állított minket talpra Isten. És ez ugye elgondolkodtatott engem is bizony, ide vezet vissza a hitem, az életem, hogy valahonnan az Isten talpra állított, vagy talpra szeretne állítani. Elindulni, irányba állni, ez az egyik fele a történetnek, és a folytatás pedig a másik nagy kérdés, amire itt Mózes összefoglalja a figyelmeztetéseket. Ne feledd el, hogy honnan jöttél, és éld, maradj ezen az úton rajta. Nem egy széles út ez. Nem egy ilyen amerikai autópálya, ahol nyíregyenesen megy az út 100 kilométereken keresztül, csak menni kell előre, hanem ez egy macerás út, kedves testvérek. Hát ezen vagyunk sokszor elfáradva, meg kiborulva, hogy napról napra meg kell küzdeni ott az ígéret földjén is, hogy rajta tudjak maradni ezen az úton, és ne térjek le semmilyen irányba, hanem a célra tartsak. És ne csak látszólagos célra tartás legyen ez. Nehogy úgy járjak, mint ahogy mi tavaly jártunk, amikor elkirándultunk a Mátrába a családdal, és kinéztünk, hogy eljutunk valami forráshoz, én megnéztem a térképen, és követtük a turista útvonalat, vagy legalábbis úgy gondoltuk, hogy követjük, és egyel előbb kanyarodtunk el, és kiderült, hogy teljesen jó irányba megyünk, az égtáj megvolt, csak éppen egy hegygerincel odébb. Úgyhogy ott volt mellettünk a forrás, és volt közöttünk egy szakadék. Jó volt az irány, de mégis máshova érkeztünk, mint ahova kellett volna. És hát nagy volt a dilemma, hogy jutunk át a forráshoz, átkeltünk a szakadékon, de nem ajánlom senkinek, ez egy veszélyes művelet volt. Tehát, hogy irányba állni és irányban maradni. És szeretnék egy kicsit a Pál apostol ige kapcsán is szólni, hiszen a Szent Háromság ünnepe nem egyszerűen arra szolgál, hogy akkor itt most összefoglaljunk, és hogy valami neve legyen a folytatásnak. Tudjuk, hogy ezután az egyházi évben jön a Szent Háromság ünnepe utáni első vasárnap, meg a második, meg a 20., meg a 27. is adott esetben. Nem azért nevezték el ezt az ünnepet Szent Háromság ünnepének, és nem azért van benne a liturgiánkban, hogy lehessen neve a következő vasárnapnak, vagy vasárnapoknak, hanem azért, mert ez az összefoglalás, ez valamire kell, hogy indítson bennünket. A teremtő, megváltó és megszentelő Isten imádásáról szól ez a vasárnap. Talán már itt az énekekben, a szövegekben, amiket közösen is olvastunk, ez átjött. Nincsen nagy történet, nagy üdvtörténeti esemény, amiről most beszélünk, hanem egyszerűen itt vagyunk az Isten jelenlétében, átéljük ezt, és átéljük azt, hogy mi minden van mögöttünk, és hogy ez mi mindent jelenthet számunkra, és hogy ez egy nagyszerű dolog, ami az Isten imádására kell, hogy indítson minket. És valljuk meg, kedves testvérek, őszintén, hogy ezzel azért bajaink vannak. Mert sokkal jobban szeretjük, amikor olyan racionálisan megfogható dolgok vannak, hittételek, amiket úgy jól meggondolhatunk, megcsócsálhatunk, tanulságok, amiket levonhatunk. Na de itt mi a tanulság? Itt csak egyszerűen itt vagyunk az Isten jelenlétében, és akkor megpróbálunk átszellemülni? Szóval a racionális hitvilágunk itt azért egy határhoz érkezik. Pedig Pál apostol, akinek a teológiájához méltán ragaszkodunk evangélikusként, nagyszerűen tanít minket ebben a szakaszban, és mutat példát számunkra. A római levélben, ami 11 fejezeten keresztül mély teológiát hordoz, és tanít, és bont ki. És tudjuk, hogy ez olyan mély ez a teológia, hogy ennek az első fejezetének a 17. verséig Luther eljutott, és megváltozott az egész élete. Az igaz ember a hite által él, ugye? Emlékszik a konfirmandus csapat, így van, Róma 1:17. És akkor mi az, amit még ott 10 fejezeten keresztül Pál apostol kibont, elképesztő mélységei a teológiának, az Istenről szóló tanításnak? És aztán egyszer csak a 11. fejezet végén megérkezik egy ilyen mondathoz, amit itt felolvastam, ami szinte felkiált, és dicsőíti az Istent a nagyságáért, a gazdagságáért, a bölcsességéért. És ennek egy nagy tanulsága van számunkra, kedves testvérek, hogy egy ilyen kettős nagy tanulsága, hogy nincs Isten dicsőítése teológia nélkül. Idegen szóval doxológiának mondjuk ezt, a dicsőségmondást, az Isten dicsőségéről szóló beszédet, ami elhangzik a bevezető Zsoltár végén, vagy ami ott van a mi atyánk imádságunknak a végén, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, minden alkalommal elmondjuk. Ez az imádság is egy ilyen nagy Isten dicsőítésbe torkolik, de ez nincs meg a teológia nélkül. És fordítva is igaz ez, nincs teológia, igazi teológia Istenről szóló elmélkedés és gondolkodás doxológia nélkül. Mert a doxológia teológia nélkül az bálványimádás és rajongás. Amikor arról beszélünk, kedves testvérek, hogy na, dicsőítsük az Istent, na de miért, meg hogyan? És akkor lehet átszellemülni, meg lehet hatni az érzéseinkre, az érzékeinkre, és ilyen rajongó alkalmakat szervezni, de ez bálványimádás és üres rajongás lesz. Hogyha nincs mögötte az a tapasztalat, az a mélység, az az út, amit az Isten mögénk adott a lábunk alá, és amiben megismerhettük őt. Ahogyan Pál kibontja ezt az igét, és megismerteti az Isten világát, az Isten gondolkodását, az Isten cselekedeteit, és ez ad alapot számára, ebből nő ki ez a fantasztikus dicsőítése az Istennek. És az is igaz, hogy nem lehet az Istenről teologizálni, gondolkodni úgy, hogy az, ha igazi, akkor ne érkezzen meg az Isten dicsőítésébe. Ez a másik fel ennek, kedves testvérek, hogy az Isten nem valamilyen elmélet, amit lehet boncolgatni, amiről lehet filozofálgatni, távolságtartóan, kívülről méricskélni az egészet, hanem az igazi Isten ismeret mindig az Isten tiszteletére vezeti az embert. Valaki úgy fogalmazta ezt meg, hogy épp úgy óvakodjunk az áhítat nélküli teológiától, mint a teológiától megfosztott áhítattól. Tehát amikor itt vagyunk, akkor nagyon fontos, hogy,
hogy szól az Isten szava. És eszmélted bennünket, hogy mi minden van ott az életünkben, amiért hálát adhatunk, amire visszatekinthetünk, ami megtörtént velünk, és amin keresztül vitt. És mi az, amiért most mi is megszólíthatjuk őt, és ahogyan megszólíthatjuk, és ahogyan dicsőíthetjük őt. Éppen ezért, ami itt történik most, kedves testvérek, a templomban, az az életünkről kellene, hogy szóljon. És nem lenne szabad, hogy elváljon attól a 167 órától, lehet, hogy 166 és fél lesz, egy picit elhúzzuk itt az alkalmat, ami utána következik, hanem összekapcsolódik vele. És ami az életünkben történik, nem válhat el attól, amit itt átélünk. És a végén hadd hozzak egy egészen friss és személyes példát. El kellett valahova mennem a város másik végére, és biztosítottak számomra egy fuvart, úgyhogy nem gyakran történik meg velem, de taxiztam a városban, és hazafelé is aztán így hoztak, és egy taxisofőr várt rám, és ezt utólag végig gondolva azon, arra jutottam, hogy tényleg rám várt, hiszen névre szólóan oda meg volt rendelve. És egy gyanút foghattam volna, de az ember azért lassabban közelíti meg a témát, mert elég nagy kereszt lógott középen rögtön a visszapillantó tükrön, meg volt egy-két ilyen jel a taxiban. Egy hölgy taxisofőrről volt ráadásul szó, és aztán egy egész jó beszélgetés bontakozott ki közöttünk, és ő mondta ezt el, hogy bármi is történik velem, tudom, hogy Isten csak valamit meg szeretne tanítani. És ez egy könnyű mondat, kedves testvérek, addig, amíg nem nehéz dolgok történnek velünk. Persze, hát a könnyű leckék, meg hát lehet erről elméletben beszélgetni. És amikor úgy tettem egy ilyen közbevető megjegyzést, akkor hozzátette, hogy nagyon is tudom, hogy miről van szó. Mert számtalanszor átéltem. Felnőtt megkeresztelkedő vagyok, és sok-sok minden történt velem. Hát ilyenek például, hogy a gyermekem apja aznap hagyott el, amikor bementem őt megszülni a kórházba, már a gyermekemet. És aztán többször átéltem azt, hogy meg kellett volna halnom. Olyan kórteremben feküdtem, ahol mellőlem vitték ki az embereket. 2 órája még beszélgettem vele, 2 órával később meghalt. És nincs orvosi magyarázat annak, hogy még itt vagyok. Mert azt mondták, hogy nekem is meg kellett volna halnom. És tudom, hogy miről van szó. És mégis valami olyan számomra is megszégyenítő biztonsággal és bizonyossággal tudott arról beszélni, hogy az Isten minden ilyen helyzetben szeret és tanítani szeretne. Úgy visz bele ilyen helyzetekbe, hogy abban nekem nem kell kétségbe esnem és félnem, hanem át fogok élni valamit, ami fölnyithatja a szememet valamire. És azt is hozzátette, hogy sokan kinevettek ezért, volt, aki leköpött, nem tudom mi minden, de én is csak nevettem rajtuk. Mert tudtam, hogy az én hitem az igazi bizonyosság. És talán, hogy elsőre, hogy analizálgatva a fizikai helyzetet, úgy körülnézek abban a taxi autóban, akkor olyan gicsesnek hatott volna, hogy a műszerfalon a szeme előtt ott volt egy kitárt kezű kis Jézus alak. És akkor hát ezen is úgy lehet úgy mosolyogni. De kedves testvérek, elgondolkodtam azon, hogy ő így éli az életét, és így végzi a munkáját, hogy mindig ott van előtte Jézus Krisztus kitárt karja. És olyan nyugodtan jöttünk végig a péntek délutáni forgalomban a városon. És ezen is úgy elgondolkodtam utólag. Hát a taxisokról sok mindent gondolunk én is, hogy a forgalomban időnként, de ő nem így vezetett. És talán ez is benne volt, hogy mindig ott volt a szem előtt. Egy pillanatra sem tűnt el előle. Így élte a hétköznapi életét, hogy mindaz, amit ő átélt, és ami az Isten közelében tartott őt, az ott volt vele a hétköznapjaiban. És mindaz, amit elmondott, az bizonyságtétel és az Isten dicsőítése volt. Nagyon egyszerű szavakkal az életről szólóan. Hát egy picit én is megszégyenültem ott ebben a helyzetben, és most, ahogy készülve imádkoztam az üzenetért, ez az egész történet megelevenedett számomra, hogy valójában erről van szó. Ne felejtsd el, amit átéltél, hanem élt, kamatoztas, teremdezt hétköznapokban és ünnepekben az Isten dicsőségére. És most az igehirdetés végén azt kérem, hogy vetítsük ki újra azt a bevezető zsoltárt, azt a párbeszédes részt, és mondjuk el újra, most a felolvasók nem szóló felolvasást fognak tartani, hanem közösen olvassuk végig ezt az egész zsoltárt, és aztán pedig egy énekkel folytassuk az Isten dicsőítését. Az örökkévaló királynak, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké. Halleluja! Az örökkévaló királynak, nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, nagysága felfoghatatlan. Nemzedékről nemzedékre dicsérik műveidet, hirdetik hatalmas tetteidet. Magasztal, Uram, minden teremtményed, híveid áldanak téged. Elmondják, hogy országod mély dicsőséges, és uralmad nemzedékről nemzedékre tart. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy most és mind örökkön örökké. Amen. Az örökké való királynak, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek, tisztesség és dicsőség örökkön örökké. Halleluja. Énekeljünk. Thank you.
Mennyi, atyánk, valóban alig tudunk megfogalmazni, szavakba önteni valamit, mindabból, amit neked köszönhetünk. Kopott, halk az imádságunk, kiürülnek a kéréseink, de ezt el tudjuk mondani, hogy szeretünk, és szeretnénk, ha te ölelnél át, te emelnél fel bennünket, te erősítenéd a mi roskadozó lábunkat, te növelnéd a mi újra és újra fogyatkozó hitünket, és te tartanál meg minket kegyelmedben, hogy az egész életünkön keresztül a te utadon járjunk. Ezért kérünk téged most Jézus Krisztus nevében, Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk, hogy minden emberhez eljuthasson ez az üzenet. Imádkozunk azokért, akik keresnek téged. Te légy számukra is kézzel fogható, felismerhető, hogy megtalálhassanak. Te találd meg őket, hogy ők is rád találhassanak. Jézusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. És könyörgünk mindazokért, akiket tanúságtételre rendeltél. Könyörgünk magunkért is, hogyha ilyen helyzetben vagyunk, hogy ne lelketlenül végezzük ezt a szolgálatot, hanem élő hittel és odaadással. Add, hogy hitünkről szeretettel tudjunk bizonyságot tenni. Jézusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. És könyörgünk egész egyházadért, amelyben talán sokszor még a szokásosnál is kopottabb az imádság, és ez a tiszta rád figyelés, olyan sokszor csak teologizálunk, elméleteket gyártunk, meg szabályrendszereket. Te add, hogy ígédet tisztán és igazán halljuk, hirdessük, megértsük, és a te rendelésed szerint tudjunk élni a ránk bízottakkal és a ránk bízottak üdvösségére. Jézusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. És könyörgünk azokért, akik betegek és megszomorodottak és megfáradtak. Te vigasztald és erősítsd őket, hogy a megpróbáltatásban ne megkeseredjenek, hanem észrevegyék a te kezedet, amely utat mutat, amely tanít, amely új irányokat ad, ami elvesz olyan dolgokat talán, amiekre nincs is igazán szükségünk. Te légy mindazokkal, akik ilyen nehéz helyzetben vannak. Te éltesd, elevenítsd meg az ő reménységüket, hogy ne veszítsék el azt, hanem bízzanak benned, és tőled várják a gyógyulást, a megerősödést. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. És gondolunk hálatelt szívvel és emlékezéssel ezzel a családdal, akik 50 éve elhunyt szerettükre emlékeznek. Hálával mindazért, amit kaphattak ezen az édesapán, szerető hitvesen keresztül, és emlékezve reá szeretetben és előre tekintve a boldog találkozás reménységében. És így gondolunk mindazokra, akik hasonlóan emlékkel, gyásszal a szívükben vannak itt vagy a környezetünkben. Légy velük, és add a feltámadás igazi reménységét az ő szívükbe is. Az Úr Jézusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. És könyörgünk ezért az egész világért, kegyelmedért és irgalmadért, hogy ez újítsa meg és indítsa reménységre ezt a világot. Könyörgünk szent lelkedért, hogy sokakat az üdvösség útjára vezethessen, és felelős, igazi szeretetre bátorítson. Az Úr Jézusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Hallgass meg minket, Urunk, szent háromság, egy igaz Isten. Tőled kaptuk életünket, és Te hívtál el minket egyházad közösségébe. Kérünk, őrizd meg bennünket az igaz hitben, az üdvösség reménységében, hogy életünkben és halálunkban Tiéd legyünk. Az Úr Jézus Krisztus által, akinek nevében együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne figyelj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül Istennek népe, fogadjátok az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr ragyogtassa rád az ő arcát és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen. Minden nap Istenért élve éljük az életünket, erről szólt az ige hirdetés üzenete, és erre bíztat minket az áróének is, ezzel induljunk Isten nevét, üzenetét magunkkal víve a világban. Erős várom, Istenünk!